Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi Vízi Sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi Vízi Sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte: amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése: nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100-napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta: a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta: soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Idén immár 12. alkalommal rendezik meg az avasi borongolást Miskolcon, ahol május 16-a és 19-e között 80 helyszínen 62 borászat várja az érdeklődőket, közölték a távirati irodával a szervezők. A tájékoztatás szerint a történelmi Avas utcáin három színpadon 18 koncert lesz, és számos utcazenész és bárzongorista is fellép. A szervezők idén több újdonsággal is készülnek, ilyen például a Világsztárok tere, ahová többek között Hírességek pincészeteinek borait hozzák el. Mellettük a Hazai Borászok széles kínálata lesz jelen. A látogatók már a fesztivál szakmai napján megkóstolhatják a Bükki Borászok italait egy exkluzív sétáló borkóstolón. Végül az időjárásról. Vasárnap reggelre észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Főleg délelőtt alakulhatnak ki elszórt jelleggel záporok, zivatarok. A csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. Többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. Vasárnap délután általában 20 és 24 fok valószínű. Ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a szerkesztőtárs Tikovics Ernő, valamint a technikus Péderi Zsolt nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma riportokat hallhatnak a Vükvidék Geoparkról, a Szelet a látogató központban tartott tudományos konferenciáról, és megismerkedhetnek egy vándorfilmes munkájával is. Elsőként Tikovics Ernő riportját hallják, melyet Holló Sándorral, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársával készített.
A Bükkvidékről elmondható, hogy Magyarország egyik legbonyolultabb földtani szerkezete. Ugye a Bükk, tehát nagyon bonyolult földtani környezetben vagyunk. Számos dolog az, ami a Bükkvidék Geoparkot erre predesztinálja, hiszen hát nagyon sok értékes földtani föltárás van, földtani értékek fordulnak elő, többek között a barlangok. Ugye Magyarország legtöbb barlangja a Bükkben található, ezen kívül ezeknek a barlangoknak jelentős része, vagy nagy számban ugye ősemberrel kapcsolatos kitűnő ősember barlangok vannak itt, hiszen hát ugye Magyarország egyetlen olyan barlangja, ahol neandervölgyi emberleletek kerültek elő, a Subajuk, Istároskői barlang, ahol a világ legrégebbi hangszereit fedezhetjük fel, a Szeleta barlang, ahol a Szeleta kultúra eszközei kerültek elő, tehát nagyon-nagyon sok dolog van, ami a Geopark cím elérését ugye elősegítette, vagy hát egyáltalán, hogy ez a gondolat elindulhasson.
Bocsáss meg, közben az Ingedre nézek, és az Ingeden az emblémáról a Bükkvidéki Geopark logója ez, hogy úgy mondjam, benne van a Bársonyházi szakócák egyike, jól látom? Ugye ez is azt mutatja, hogy ősember által már régóta alakott vidéken járunk.
Így van, ez a Szeleta kultúra gyakorlatilag, hát ezzel a Bársonyházi szakócákkal indult, nem ezzel természetesen, hát hiszen magával a kultúra kialakulásával, ez körülbelül 40 ezer évvel ezelőtt a Bükkben élt emberek készítettek ilyen eszközöket, amik gyakorlatilag ugye itt kerültek elő először. Ugye Bársony ügyvéd úr építette, ház alapozásakor kerültek elő ezek a kőeszközök, és aztán később a Szeleta barlangból is előkerültek ezek, amik annyira jellegzetesek, ugye aztán az egész világon, elsősorban persze Európában, ennek a kultúrának a névadója lett.
Ami pedig a szakóca mögött van a logóban, az egy többszínű hullámvonal, mit jelképez?
Ez a többszínű hullámvonal a földtani térképeknek a jelkulcsából adódó színeket alkalmazza, és hát ez a bonyolult ugye vonalrendszer pedig azt szimbolizálja, hogy mennyire bonyolult a földtani felépítése a Bükknek, mennyire gyűrt rendszerű, takarós rendszerű ez a hegység.
bármilyen régen is él itt az ember, nem alakította át annyira a tájat, legalábbis nem volt olyan maradandó az ősember tevékenység, hogy lássuk itt a hegyvidéken, a hegységben, viszont a természeti erők igencsak alakították a tájat, vagy kialakították a tájat. Az előadásod címe Tömegmozgások az Ordovíciumtól napjainkig címet viselte. Honnan is indulunk?
Az Ordovícium ugye a földtörténeti korok közül meglehetősen régen volt, ugye 400 millió évről indulunk. Már akkor keletkeztek olyan kőzetek, amiknek a létrejöttében fontos szerepet játszottak az úgynevezett tömegmozgások. Itt a tömegmozgásoknál arra kell gondolnunk, ugye, hogy az óceánokban, tengerekben lerakódott üledékek valamilyen oknál fogva mondjuk földrengés vagy éppenséggel más hatásokra, földkéreglemez darabok ütközésnek hatására, ugye megmozdultak, megindultak még konszolidálatlan iszapszerű állapotban, vagy éppenséggel valamilyen kevésbé kötött állapotban, ugye megindultak, áthalmozódtak, lejtőmozgások mondjuk inkább elsősorban ugye lejtőmozgások során. Ugye ezeket nevezzük tömegmozgásoknak, amik hát napjainkban is játszódnak, tehát tömegmozgások, csúszamlások, suvadások, amik hát meglehetősen közismertek, de hát ez a régebbi időkben is lejátszódtak, és ezeknek a nyomait ugye föl lehet ismerni a nagyon régi kőzetekben is, és a napjainkban keletkezett kőzeteknél, vagy hát hasonló jelenségeknél, amik itt lejátszódnak, ugye régebben természetesen, ugye ezek a bükkvidék geoparki kőzetek, vagy bükki kőzetek, Upponyi hegységben lévő kőzetek tenger alatti tevékenység során keletkeztek és halmozottak át, amelyek inkább hát ugye felszíni mozgások hatására keletkeztek.
Tudná példát mondani az utóbbire? Hogyan alakul napjainkban a bükk? Hogyan alakul esetleg át?
Ha napjainkból akarunk példát mondani, akkor az egyik legérdekesebb, számomra legérdekesebb tömegmozgásos jelenség, amit lézerszkennelt felvételen, úgynevezett lidar felvételen vettünk észre, ez a Felső-Tárkányi Várhegyhez köthető. Ugye a Felső-Tárkányi Várhegynek a dél-keleti lejtője, az gyakorlatilag egy hatalmas tömegmozgással jött létre. Nagyon szépen látszanak a kialakult suvadásnak a lépcsői. Az egyik ilyen lépcsőre települ például a Várkuti turistaház is, tehát ez meglepése, és magának a Várkútnak a keletkezése is ehhez a tömegmozgáshoz köthető, hiszen ez az áthalmozott, megmozgatott tömeg raktározza azt a vizet, ami későbbiekben, vagy gyűjti össze azt a vizet, amit későbbiekben ugye a Várkuti forrás kibocsájt. Úgyhogy nagyon érdekes és óriási méretű tömegmozgások ezek. Ebben valószínűleg az ember is szerepet játszott még hozzá középkori vár építésével, de kellenének még olyan kutatások, amik ezeket bizonyítják, tehát ezek elsősorban még csak feltételezések, amiket itt elmondtam. Minden esetre maga a jelenség az ugye ott van és létező, tehát gyakorlatilag ezek a tömegmozgások még szinte napjainkban is, én úgy gondolom, ez középkorban is zajlottak nagy méretekben. Ugye ez a Felső-Tárkány, ez 500x900 méter kiterjedésű, de a bükkhegységnek a kiemelkedésével, és elsősorban az északi oldalon, a bükk északi oldalán ott is a fiatalabb üledékekben, homokban, agyakban, ott is jelentős tömegmozgások zajlottak le, hát vegyük csak az Arlóitónak a keletkezését, amiben szintén az ember játszott szerepet, ugye ott szénbányászat hatására keletkezett egy nagy suvadás, és az zárt el a pataknak a vizét, ami miatt ugye visszaduzzadt az Arlóitó.
Holló Sándort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársát Tikovics Ernő kérdezte.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát,
szerető népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már, s én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát! Ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós ág.
Folytatjuk műsorunkat a tudományos előadó ülésről.
Hips Kinga, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vagyok oktató-kutató, és ilyen ősi típusú baktériumokkal foglalkozunk, amik a kőzetekben, például itt a bükkben mészkőben őrződtek meg, oly módon, hogy ezek az élettevékenységük során kristályok csapódtak ki, és ilyen nagyon speciális alakzatokat hoztak létre, amiket mikroszkóppal tudunk csak vizsgálni.
Mennyire úgymond életre kelthetők? Ugye mindig azt való, életre lehet kelteni a mamutot, stb. Stb. De a baktériumokat pedig gondolom, hogy talán-talán még jobban.
Igen, ezt szeretnék a tudósok, de ezek olyan ősi és olyan régmúlt időkben őrződtek meg a kőzetekben, tehát itt több száz millió évről beszélünk a bükk esetében. Egyébként az első ilyen baktériumok 3,8 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg a Földön, tehát itt a szerves anyagok már nem őrződtek meg, és ezek a baktériumok is ugye nem választanak el mészvázat, tehát nem úgy őrződnek meg, hanem az élettevékenységük során megváltozik a környezet, és a környezetből, mondjuk tengervízből kristályok csapódnak ki. És ezeket a kristályformákat tudjuk vizsgálni. Ugyan szerves anyag is csapdázódhat, tehát vannak olyan sikeres próbálkozások, hogy így évmilliókkal visszamennek az időben, de olyan rég múltban, mint amit itt a bükkben vizsgáltunk, ez lehetetlen. Meg tudjuk mondani a szerves anyagot, hogy milyen típus, és hogy baktérium eredetű, de ez már a hőmérséklet nyomás határására teljesen átalakult, tehát ez olyan kőolaj típusú szerves anyaggá változik maga.
Ja, ezek tengeri üledékekben maradtak fent. Valószínű, amikor már ugye kihűlt a föld, erre a szintre, kicsapódott a víz, és akkor lettek baktériumok.
Ezek vízben élnek, ezek a baktériumok, itt speciálisan tengeri környezetben élő környezeti baktériumok ezek, amik manapság is élnek hasonló, tehát innen tudunk visszakövetkeztetni, és hát vannak köztük nagyon extrém körülményeket bírók, ezeket extremofileknek nevezzük, mert nagyon magas hőmérsékletet is bírnak, például az Eger-Szalóki hőforrásban is vannak ilyenek, ott ki is mutatták ezeket az ősi típusú baktériumokat, amik manapság is még élnek, vagy nagyon nagy sótartalmú környezetekben, ez például a világ más tájain, Ománban, ahol nagyon erős a párolgás, sivatagi körülmények között bírják ezt a hosszú ideig a vízhiányt, az erős sótartalmat, tehát akár a sarki jég takaróban is találnak ilyen extremofil, sőt a földkérekben mélyen, kilométerekre a földfelszíntől mélyen.
Vakarom a fejemet, hogy mi szükség van erre a tudásra? Minden tudásra szükség van, én nem fogok vitatkozni ezen, de pragmatikus haszna van-e az önök munkájának?
Persze. Egyrészt mi tudományos kutatók vagyunk, tehát a természet megismerése az elsődleges célunk, más szakemberek foglalkoznak arra, hogy ezeket hasznosítani is tudjuk. Ezeket hasznosítani tudjuk, ezeket a mikróbákat, sokféle például baktériumok, gombák, gyógyszereket állítanak elő. De hát ehhez először is, hát ez a mai környezetben, ők a biológusok foglalkoznak ezzel, hogy megismerjék, és tulajdonképpen az ember hasznára hasznosítják minket, akik a kőzetbe vizsgáljuk, azt akarjuk megtudni, hogy ez a föld történetében milyen szerepet játszottak. Egyébként azt így senki nem tudja a mai környezetet vizsgálva, hogy ez a baktériumok földje, a mi földünk. A legnagyobb számban, mondjuk a vírusokat leszámítva, amik nem élő lények, a baktériumok azok a legparányibb és legegyszerűbb élő lények, a legnagyobb számban és a legnagyobb variációban a baktériumok vannak a Földön ma is, és nagyon sok ideig, több milliárd évig csak baktériumok voltak a Földön. A mai élet baktériumok nélkül nem lehetséges. Tehát mi magunk emberek sem létezhetnénk baktériumok nélkül.
Vannak is, úgy is bennünk is, meg de természetesen pragmatikus szempontot mondtam, hát a tudományt először nem is ott kell nézni, hogy hasznos-e, nem hasznos, tudnunk kell azt, hogy mi volt, mi a jövőnk. Mert gondolom, hogy nem csak a múltat, hanem ezáltal a jövőt is mutatja ez.
Így van, tehát nagyon fontos azt tudnunk, hogy megismertük, hogy a legnagyobb értékünk és kincsünk itt a Földön az ökológiai változatosság. És ahogy ezt a makrovilágban látjuk, ugyanígy igaz a baktériumokra is. Tehát a baktériumok még nagyobb úgymond fajgazdagságban és ilyen ökológiai közösségekben vannak jelen, és ezt muszáj megőriznünk a jövőre, mert különben nélkülük nincs élet.
Mennyire válik köztudottá az önök kutatásra, illetve eredmények? Mert ugye azért csak jó, hogyha nem csak én hallom, hanem rádió hallgató is, de úgy egyébként sok helyen szívesen fogadják ezeket a tudományos dolgokat, amiket önök állítanak, és lehet, hogy meg is változtatnak néha, mert változik minden, de népszerű tudomány lehet.
Persze, természetesen, tehát a dinoszauruszok közismertek. Mi általában tudományos szaknyelven, nagyon hottentotta nyelven beszélünk, amit kevés ember ért, sajnos például a gimnáziumban se kerül előtérben a kőzeteknek az oktatása, a földkérek felépítése. Az, hogy ezt így magunk között mi nagyon precízen és mélyen értjük a természet összefüggését, én azt gondolom, hogy pont ez a geopark lesz a legnagyobb lehetőség. Tehát, hogy itt olyan tudomány népszerűsítő lehetőségek lesznek, ami majd ide vonzza az embereket, és én azt gondolom, igen, sokan vannak köztünk, akik eljönnek, és így úgymond a közembereknek szívesen beszélünk a kőzetekről, megmutatjuk nekik. Itt a Bügeopark területén különlegesen változatos kőzettípusok vannak. A formagazdagság, képződési szempontból olyanokat vizsgálhatunk, hogy itt óceánok nyíltak ki, óceánok záródtak be. Tehát ezt egy hétköznapi ember nagyon nehezen tudja megérteni, úgyhogy itt majd térképek lesznek, ábrák lesznek, amin szemléltetni lehet ezeket.
Vannak fiatalok, akik úgymond bogarasak, vagy nem baktériumosok.
Hát, sajnos egyre kevesebben.
Mert azt hiszem, hogy nagyon mélyen kell ebbe belemenni.
Igen, tehát nagyon, nagyon sok és elmélyült munkát igényel, nagyon sok időt rá kell szánni, tehát tulajdonképpen mi nem is élünk olyan hétköznapi életet, mint mások, mert nagyon sok időt töltünk. Például én a mikroszkóp előtt, és ez más világ, ez más világ.
Dr. Hips Kingát, az ELTE tudományos oktató kutatóját hallották.
Nyolc milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, túl szép mióta tudom, benned vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőtt, bármillió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a nevét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanul, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a békepipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, ami
Béke van nálam, úgy mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Azt, amit érzek, hey! Te is érzed. Hey! Hogy is a fiú csak az egész. Hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képen.
Műsorunk folytatásában dr. Harangi Szabolcs vulkanológussal beszélgetünk. Olyan helyen állunk, ahol éppenséggel vulkánok itt nincsenek, de közelben azért lehet itt a Dükkalján. Mióta foglalkozik ön a vulkánokkal?
Ez egy jó kérdés, hát már vagy 3 évtizede foglalkozom, és éppen most gondoltam, hogy hát itt a Bükkai területen is már 2 évtizede dolgozunk, és az elmúlt időszakban ezek felgyorsultak. A kollégám Lukács Réka az, aki egy új technikával, egy új módszerrel vallatja ezeket a vulkáni képződményeket, és sikerült meghatározni azt, hogy mikor voltak ezek a vulkánkitörések, ezek nagyon izgalmas új eredményeket hoztak, és mutatják nem csak azt, hogy mikor voltak ezek a vulkánkitörések, hanem azt is, hogy mekkorák voltak ezek a kitörések, és a tudományos eredmények alapján tudjuk azt állítani, hogy a elmúlt 20 millió évben Európában a legnagyobb vulkánkitörések itt voltak.
A belső kárpáti vulkáni koszorúban, vagy pedig még egy kicsit lejjebb is?
Nagyjából, ahol most vagyunk itt a Bükk előterében, itt lehettek azok a kitörési központok, amelyeket most nem látunk, és igazán hiába keresgélünk, vulkánokat nem is fogunk találni, mert hogy ezek ráadásul olyan vulkánkitöréssel jöttek létre, amely nem magas vulkánokat, hanem mély vulkánokat, úgynevezett kaldera vulkánokat hoztak létre. Ez olyan, mint a Yellowstone például, vagy a most most a hírekben gyakran szereplő Campi Flegrei, a Nápolyi öböl térsége, ahol szintén ilyen hatalmas nagy kaldera vulkán volt. Tehát valamikor 14,5-18 millió évvel ezelőtt több ilyen nagy kaldera jött itt létre, és ezeknek akkora nagy kitörései voltak, amelyek esetében a vulkáni hamu több mint 1000 kilométer távolságba is eljutott, és Európa nagy részén hullott az a vulkáni hamuanyag, amely itt a Pannon-medencében, itt a Kárpát-medencében a vulkán kitörések során jött létre.
Ugye félünk is a vulkánoktól, legalábbis, hogyha közelben lennénk, óriási veszteségeket okozhat az emberben, illetve más anyagban is, tehát félünk is, de mégis az emberi élet szempontjából is fontos, hogy a vulkánok voltak, és hát lesznek is.
Igen, a vulkánok azok vonzanak és veszélyesek. Egyrészt tényleg olyan különleges természeti események, látványosságok, amelyek során lútbőrözik az ember háta, de hát veszélyesek is, és rombolni is tudnak, és mindezek miatt is egy, azt lehet mondani, kulcsfontosságú az, hogy jobban megismerjük, hogy ezek hogyan s mint történnek. Ezekből a vulkáni eseményekből, amelyek itt például a Bükk előterében is nyomot hagytak, ezekből ki tudjuk olvasni ezt, hogy milyen módon történtek ezek a vulkánkitörések, és hozzájárulnak ahhoz, hogy esetleg felkészüljünk egy jövőbeli hasonló vulkáni működésre, mert hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e ilyen, hanem hogy mikor, és akár olyan nagyságú vulkánkitörés is lehetnek, amelyek globálisan befolyásolják majd az éghajlatot és innentől kezdve a társadalmak életét is. Tehát ez azt jelenti, hogy az igény az mindennél nagyobb most, hogy ezeket megismerjük. Azt, hogy mennyi idő telik el az első jelek után a vulkánkitörésig, ezt mind a kőzetekből tudjuk kiolvasni. És ezek az ismeretek, amit a tudomány tud adni, ezek segítetik ilyen módon ezt a társadalmi elvárást, és azt gondolom, hogy a felkészülni egy ilyen jövőbeli veszélyre. Tehát ezek a legnagyobb vulkánkitörések, amelyek itt lezajlottak, és ezek a legnagyobb vulkánkitöréseknek a okai, mozgatórugói ismerhetők meg kőzetek tanulmányozása révén.
Hogyha jól tudom, ez a Miskolc-Zalaegerszeg vonal, az ugye Svíjér az egyik része, a másik északi része pedig talán emelkedik egy kicsikét, tehát ez veszélyesebb. Ugye ide nem szabad lenne építeni olyan dolgokat, mint egy atomerőmű erre a vonalra.
Igen, mi azt mondjuk, hogy ez a közép-magyarországi tektonikai vonal, tektonikai zóna inkább, ugye ez, ami összeköti a térség alatt lévő két nagy kőzetblokkot, az úgynevezett Alpok, Kárpátok, Pannon és a Tisza-Dácia blokkot. Ezek azok a kőzetblokkok, amelyeknek a mozgása kialakította a térségünket is. Az elmúlt néhány millió évben egyfajta présben vagyunk, ami azt jelenti, hogy az adriai térség az még mindig nyomja délnyugatról a Kárpát-medence kőzetburkát, de hát már nem tud tovább menni, mert a nagyon vastag ukrán kőzetburok az megállítja, és ennek a nyomásnak a következtében pattanhatnak ki földrengések. Azt hozzá kell tennem, hogy a nagy vulkánkitöréseket nem itt kell várnunk, tehát azért nehogy bárki azt gondolja, hogy na majd itt lesznek a jövő nagy vulkánkitörései, tehát ezek máshol várhatók, a hatásait persze mi is megkaphatjuk. Ami a térségünkben azért nem zárható ki, hogy földrengések legyenek, és erre fel kell készülni. Adott esetben, hogyha atomerőművet építünk, akkor fel kell készíteni a döntéshozókat és az építőket, tervezőket is, hogy mekkora nagyságú földrengés pattanhat ki, talán lehet azon a területen, és a technológiát annak megfelelően alkalmazni, hogy ellenálljon. Nem lehetetlen ezt megtenni, hiszen Japánban, Kaliforniában is vannak atomerőművek, de oda kell erre figyelni, tehát arra kell felkészülni, és úgy kell építeni ezeket a létesítményeket is, hogy akár egy 5-6-os magnitudó földrengésnek is ellen tudjanak állni.
Azok már pusztító erejűek, de hát földrengést állítólag nem lehet, vagy legalább nem tudjuk még előre jelezni, de azért tudjuk, hogy ezek a tektonikai lemezek hogy helyezkednek el, ugye, hogy felfelé csúszik az afrikai lemez, és akkor számítani kell, hogy jövőben nem lesz olyan békés, lehet, hogy nem a mi életünkben, de lehet, hogy az unokám életében már igen.
Igen, ezek nem könnyű és kényes kérdések is. Az el kell, hogy mondjam, hogy a szakma, a tudomány ebben is tud segíteni. Való igaz, hogy nem tudjuk előrejelzni a földrengéseket, tehát egyelőre azt lehet mondani, hogy egyik pillanatra a másikra pattanhat ki olyan földrengés, amelyre úgymond nem számítunk, de a tudomány ebben is nagyon jelentősen előre haladt. Koroknai Balázs és munkatársai nemrég tették közzé azokat az eredményeket, amelyek térképszerűen is mutatják azokat a zónákat, ahol leginkább vannak aktív törésvonalak, ahol leginkább várhatók földrengések, akár 5-6-os magnitúdújak. Tudni kell azt, hogy ha visszatekintünk és megnézzük, hogy mekkora földrengések voltak itt a térségünkben, akkor olyan 50-60 évente statisztikailag van esély arra, hogy ekkora földrengés is kipattanjon, de ez az 50-60 év lehet akár 100 év is, lehet kevesebb is, tehát ezekben nem lehet bízni, csak azt lehet elmondani, hogy nem lehet kizárni, hogy ilyen történjen, és azért a Magyarország történetében is voltak olyan nagy földrengések, amelyek komoly pusztítást végeztek, hogy a katasztrófa az mindig attól függ, hogy milyen emberi létesítmény, mennyi ember él azon a területen, ahol egy ilyen földrengés kipattan, tehát azért azt kell mondani, hogy azért nem lehet teljesen kizárni azt, hogy ilyennel szembe kell nézni, de felkészülni lehet, és azért ez egy fontos dolog, tehát erre vannak jó példák is, hogyha a tudomány meg tudja adni azt, hogy mely területek a leginkább kitettek a földrengések, akkor ott avval azt megfontolva olyan építkezést kell megvalósítani adott esetben. Az embereknek is el kell mondani, hogy ha van ilyen földrengés, akkor mit kell csinálni, mert ez az, ami segíthet. Ez az a, nem tudjuk megelőzni, nem tudjuk ezeket a természeti veszélyeket elkerülni, de ha felkészültek vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy elmegyünk az autópályán is nagy sebességgel, de betartva a sebességkorlátot vezetünk, akkor is történhetnek olyan események, amire fel kell készülnünk. Ilyenek a természeti események is, például a földrengések, de ilyenek a vulkán kitörések is, és azért, bár mint hangsúlyoztam, Magyarország területén nagy vulkán kitörésre nem kell számítani, de a hatását azért adott esetben azért megérezhetjük.
Vulkánokról beszélünk, de azért nekem csak beugrott a fejembe, hogy igen, van olyan, amikor anélkül, hogy tudnánk róla, elmozdul egy nagy kőzettömb valahol 5-6 kilométer mélységben, arra aztán abszolút nem lehet számítani, gondolom.
Igen, hát így működik a Föld, tehát adott esetben, hogyha ha nyomás vagy széthúzásos feszültség alatt van egy adott terület, akkor ilyen bekövetkezhet. A mi területünk alapvetően nyomás alatt van, és hogy egy satúban lévő anyag az mikor fog eltörni, az nehezen kiszámolható, de hogyha már vannak gyengeségi zónák, akkor valószínűleg ott fog bekövetkezni. Tehát ezek az egykori törésvonalak, amelyek valószínűleg felújulhatnak, aktivizálódhatnak, tehát ezért van nagy szerepe a tudományos kutatásoknak, hogy ezeket ki tudják mutatni, és akkor egy kicsit nagyobb az esély arra, hogy behatároljuk azt, hogy ez hol történhet meg.
Nem konkrétan a vulkánok, de maga a geotermikus grádiensünk ugye eléggé szépen alacsony, vagy magas, attól függ, hogy vesszük, ugye a 33 méter az átlag, de ez itt pedig kisebb kincsünk van.
Geotermikus kincsenk van, egy óriási nagy potenciál, a geotermikus energia, ami nagyon sokrétűen használható, nem csak pancsolásra, nem csak wellness szállodákban adhatja a termálvizet, hanem ezzel fűteni lehet, ezzel energiát lehet termelni. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak, a Kárpát-medencének ez egy óriási nagy adottsága, ebben benne van a térség földtani története, ami egy lényeges dolog, hogy tudjuk azt, hogy miért is van, mennyire lehet ezt kiaknázni, mennyire megújuló ez az energiaforrás. Tehát én azt gondolom, hogy ez igen a jövő, hogyha ezt okosan felhasználjuk, akkor ebből az ország csak nyerhet.
Mondjuk, hogy a vulkánoknak is szerepe volt benne, hiszen természetes, hogy ez van, de nem csak a vulkánoknak, nem csak ez a haszna, ugye? A kőzetkincs. Esetleg hát valahol még aranyat köp.
Sok-sok pozitív hatása van természetesen a vulkáni működésnek. Ugye az, hogy itt a térségünkben egy nagyon-nagyon változatos, rendkívül sok vulkáni képződményt létrehozó vulkáni folyamatsor történt, ez összhangban azzal is, ami miatt a geotermikus energia is ilyen nagy potenciált jelent, tehát a földtani fejlődés történetnek a része ez a vulkáni működés, és hát igen, a vulkáni működés adni is tud. Tudjuk azt, hogy milyen fontos nyersanyagok, ércek azok, amelyek kapcsolódnak ilyen vulkáni működéshez. Ez Magyarország területén is megtalálható, valamikor a középkorban az arany ezüstpénz elterjedését segítette az is, hogy a Tokaji hegység területén, Zemplénben, Telki bánya környékén olyan arany ezüst érceket találtak, amelyeket bányáztak. Most már ez azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy kimerült, de azért még vannak potenciális érc előfordulások, de nem csak az ércet lehet említeni, hanem akár a építő anyagot. Ezek a képződmények, amik itt például a Bükk előterében is vannak, kiváló hőszigetelő, hőálló tulajdonságúak, tehát rendkívül jó építőkövek is, tehát sok-sok mindent adnak ezek a vulkáni képződmények, és hát nem utolsó sorban egy olyan természeti értéket, amelyre lehet építeni, mint látjuk, geoparkot, lehet építeni geoturizmust, el se tudjuk képzelni azt, hogy mi minden lehetőség van ezekben a képződményekben, amelyek történetekről mesélnek, és innen fogva egy olyan természeti, különleges természeti értéket képviselnek, amely vonzhatják az embereket, akik aztán egy értékes időt el tudnak tölteni ilyen területeken.
Kutatja is, gondolom, a vulkánokat, szereti is. Sokat meglátogatott már?
Számos vulkáni területen voltam, volt, ami éppen működött is, aktív is volt, volt, amelyik kevésé, de ezek mind-mind olyan tapasztalatot adtak, amelyek segítenek engem is, és a kutatócsoportomban dolgozókat, hogy jobban megismerjük ezeket a képződményeket, és jelenleg is sok nemzetközi együttműködésünk van, amely hozzájárul ahhoz, hogy fel tudjuk mutatni, hogy igen, a Pannon-medencében, itt a Kárpát-medencében milyen óriási természeti értéket képvisel a vulkáni örökség. Ez most már a harmadik geoparkunk, amely részben vulkáni örökségre épít, tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos természeti kincse Magyarországnak.
Hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szeretheti a szakmáját, vagy nem is tudom, ez hivatás már a vulkanológia kutatás, meg előadni is. Azt hiszem, hogy nagyon szeret.
Abszolút, én azt gondolom, hogy nem csak kutatni, és nem csak megismerni izgalmas ezeket a képződményeket, hanem én hiszem és vallom, és hivatásomnak is tekintem azt, hogy ezeket elmesélni az embereknek, mert a tudomány népszerűsítés segíti azt, hogy ezek valóban ismerté váljanak, hogy ezek miért értékek, hogy az emberek felfedezzék azt, hogy az a kertem mögött is micsoda érték van, ez egy vulkáni működés része volt, és másképp tekintenek rá, mintha csak egy kő lenne ott. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tudósnak egy feladata, legalábbis nekem mindenképpen.
Köszönöm szépen, és hát gondolom, hogy a hallgatónak is nagyon-nagyon fontos az, hogy tudja, hogy ezek óriási értékek, és ön ehhez hozzájárult.
Ezek olyan értékek, csak gondoljunk bele, mint egy történelemkönyv lapjai. Hogyha ezeket a kőzeteket bármilyen módon elmozdítjuk, vagy bármilyen módon elpusztítjuk, akkor ez olyan, mint hogy egy történelemkönyvből egy lapot kitépünk, és ezt a lapot nem lehet visszarakni. Ezek egyedi értékek, ezeket fontos megbecsülni, mert ezt hagyta ránk a természet, ez az örökségünk, és egy ilyen értékkel fontos, hogy megfelelően bánjunk.
Dr. Harangi Szabolcsot, az ELTE vulkanológiai kutatócsoportjának tagját hallották.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az
Végezetül Kis Győrben egy igen érdekes foglalkozást ismerhetnek meg.
Ragó István vagyok, a Budapesten működő Nemzeti Filmszínház utazó mozi projektjének a műszaki koordinátora, és most éppen itt vagyunk Kis Győrben, és elhoztuk a gyerekek nagy örömére a Clifford és a Nagy Piros Kutya című rajzfilmet.
Azon csodálkoztam, hogy van-e még Uránia, mert hát régen ki volt írva, de nem tudom, hogy ki van-e még írva, azt se tudom már, mert Rákóczi út elején vagy valahol volt.
Ki van írva, hogy Nemzeti Filmszínház és Színház és Filmművészeti Egyetem, ugye annak az épületébe vagyunk benne már 2002 óta. Pár szó erről a projektről. Van egy kis buszunk, van egy komplett mozi felszerelésünk, vetítővászon, vetítőgép, hang, technika, és járjuk az országot. Elmegyünk olyan településekre, általában amik 30 ezer fő alatti települések, nagyon sok esetben 10 ezer, sőt volt már olyan 5 ezer fő alatti volt, ahol régen 20-30 évvel ezelőtt üzemelt mozi, de jelenleg nem üzemel, mert hát technikai váltás volt a 2000-es évek elején, és a régi nagy mozik, mozigépek megszűntek, leszerelésre kerültek, és gyakorlatilag felnőtt két generáció, aki nem járt moziba.
plázákban vannak, hát régebben mozi, még a legkisebb településen is, legalábbis ott, ahol fent tudták tartani. Magam is voltam, vagy két mozi üzemvezető is, de igazából egyszer vetítettem, amikor kicsit a kollégám nem olyan állapotban volt. Van még igény egyébként a mozira, mert ugye a tévé az mindent söpör.
Én úgy gondolom, hogy van igény és van létjogosultság ennek az egésznek. Ha másért nem azért, mert ugye körülbelül ez volt a 35. állomása a turné sorozatunknak, hozzáteszem az idei szezon második állomása, és mindenhol azt látjuk, hogy 150-200 gyerek jön el szervezetten, és megnézik az adott műsort, és nagyon nagy sikere van. És innentől kezdve már azt mondom, ha két gyerek jön el összesen, és boldogság a vége, és örömmel távoznak, akkor már megérte.
Gyerekekről beszélt, ez azt jelenti, hogy a felnőttek inkább elhúzódnak, másfelé mennek, nem szeretik az ilyeneket, vagy nem éri meg nekik itt egy órát.
Nem mondanám. Többnyire délelőtti, kora délutáni sávban dolgozunk. Ezekre az előadásokra gyerekek jönnek általában. Az esti előadásokra, amik vagy zárt téren, vagy kültéren kerülnek megrendezésre, nyilván ott már komolyabb, felnőttebb korosztálynak szóló filmeket játszunk. Ugyanúgy jönnek, oda is jönnek szép számmal, nyilván nem ennyien, mint egy szervezett óvodáscsoport, vagy egy iskolás csoport, de egy 40-50 fő össze szokott jönni. Főleg nagyon kedveltek az ilyen szabadtéri vetítések.
Ugye temettük a Gutenberg galaxist, most már a mozit is szinte úgy kívülről temetjük, de végül is azért, hogyha minőséget adnak, akkor van helye a mai kultúrában. Ugye?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Bár Pesten láttam egyszer egy nagyon szellemes plakátot, ugye a 2000-es évek elején bejött a mozitechnikába a 3D-s, a háromdimenziós digitális vetítés, és a metró aluljárók tele voltak plakátolva valamelyik színháznak a plakátjaival, hogyha igazi 3D-t szeretne, akkor jöjjön hozzánk, ugye az élő előadásra asszociálva. Azzal együtt én úgy gondolom, hogy kell, hogy igény legyen, bár az is igaz, hogy a Covid is nagyon visszavett a látogatottságból.
Mindenhol,
ez mindenre igaz. Viszont ugye a nézőszám csapanásnak én azt is betudom, ugye, hogy terjed a digitális világ. Gyakorlatilag egy új filmet heteken belül el lehet érni az interneten keresztül. Hozzáteszem, én nem vagyok ennek a pártján, mivel egy csoportos mozinézés, filmnézés egy 15 méter széles vásznon szerintem az még otthon nem megoldható, bár ismerek olyan fanatikust, aki ezt is meg tudja oldani.
Meg nem is az a lényeg, a közösség. Az, amikor bemegyünk, akkor köszönünk egymásnak szépen, megnézzük, milyen arccal ment be, milyen arccal jött ki. Azt a boldogságot, amikor egy jó filmet lát az ember, és lelkileg is feltölti. Azt úgy egyedül nem nagyon lehet elérni, bár ki tudja, hogy ki mit
akar. Abszolút, én is így érzem. Ugye a mozi régen egy közösségi tér volt. Úgy, mint régen a fonók, ugye, amikor az asszonyok ültek és készítették ugye a lendből meg a gyapjúból ugye a fonalat. Ugyanúgy a mozi is egy közösségi tér volt, összegyűlt a falu, megnézték, utána volt helyben miről beszélni. Ugye ezeket a közösségi tereket most már az interneti közösségi portálok felváltották többnyire, tehát akik közösség miatt járnak ilyen helyekre, azok már inkább nem járnak, hanem a digitális portálokat látogatják. Ez sajnos a felgyorsult világnak egy átka. Azzal együtt a mozi az egy külön világ. Tehát én 35. évet csinálom ezt a szakmát. 88 óta gyakorlatilag hivatalosan 92-ben lettem mozigépész. Egy másfél éves kihagyás volt, a törés volt az életben, a szakmai életemben, de gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy folyamatosan a film közelébe maradtam. Nagyon nagy változások voltak, tény és való, tehát eltűnt a 35 mm-es film. Nálunk a Nemzeti Filmszínházba Pesten évente 2-3 alkalommal szoktunk vetíteni celluloid szalagról, bár most van egy projekt sorozat, most havi szinten szeretnék visszahozni a 35-ös archív filmeket, amit én csak támogatni tudok, mert azért a gép csattogása a digitális technikához képest azért nagyságrendekkel szakmailag feljebb van a mai napig is.
Hát ugye ragasztani is kellett régen, mert szakadtak azok a filmek, fütyültek, mert azt hitték, mert olyan részt vágtunk ki belőle, ami szex vagy valami hasonló lett volna, de nem is az. A 70 mm-es, illetve a 35 mm-es filmek azért valahogy még illatra is bejönnek, nem?
Igen, szokták a vasutas körökben mondani, hogy akit a mozdony füstje megcsapott, vagy a menetszele, ugyanez igaz a mozigépészetre is, tehát szokták tőlem kérdezni, hogy ez és az a film milyen. Mondom, miért az Esztergályost is megkérdik, hogy milyen szép munkadarabot csinált? Nem, tehát én alapjában a gépért, gépek miatt, gépek szeretete miatt lettem mozigépész. A filmek annyira nem vonzottak. Hozzáteszem, ugye rengeteg, a 37 éve ott rengeteg filmet láttam, rengeteg filmet megnéztem, és nagyon sokat nem mindig. Ugye egy mozigépésztől mindig
sokszor
kérdezik...
Sokszor az a jobb egyébként, igen, ha nem.
Igen, tehát egy mozigépésztől szokták kérdezni, hogy na, akkor te láttad ezt és ezt a filmet, és szoktam mondani, hogy a régi időkben, ugye a 35-ös, tehát az analóg időben, a 35-ös, 70-es, 16-os, stb. Időben... mi volt nekem fontos? Összerakásnál kézbe veszem a filmet, megnézem az állapotát, összeragasztom vagy nem ragasztom össze, attól függ, hogy játsszuk, hogy vetítjük. Ugye, utána jön a vetítés. Hogy történik egy vetítés? Elindul a vetítőgép, ki kell nézni a vászonra, miután befűztük nyilván a gépet, elindítjuk, ki kell nézni a vászonra, hogy a kép az megfelelő helyen van-e, nem lóg-e be az osztásvonal, a felirat olvasható-e, képélesség rendben, meg kell nézni a hangot, rendben van a hang, nem túl halk, nem túl hangos. És folyamatosan csekkolni kell, ellenőrizni kell, ugyebár, mert ha van benne egy rossz ragasztás, úgy hívjuk, hogy félképre ugrik a film, vagy egyszerűen elszakad. Folyamatos ellenőrzés volt, meg kellett nézni, oda kellett rá figyelni. Hát most erre mondtam a kollégáknak, vagy az embereknek, akik kérdezték, hogy te láttad ezt a filmet, látom, az hogy ne láttam volna, láttam az első két percét, meg a stáblistát. A többi az annyira nem, tehát ugye a folyamatos ellenőrzés megvolt, de nekünk nem a tartalommal kellett foglalkoznunk, hanem magával a film hordozóval.
Egyébként most vetítettek, te rendesen csörgött az a gép.
Nem csörög, sajnos már régesség nem csörög. Nekem volt az életemben egy 7-8 éves időszak, amikor honvédségi alakulatokhoz jártam ki polgári alkalmazottként vetíteni. Vittük a kis 16-os gépet, hol oldalkocsis motorkerékpáron vittek, hol UAZ-zal, ez a ponyvás UAZ-zal, mikor, hogy. És ez érdekes dolog volt, mert amikor kimentünk egy alakulathoz, ugye akkor még nem volt digitális technika, sőt, még VHS is csak a luxus körökbe volt. Mindig mondták, hogy milyen filmet hoztunk. Hát mondom, hoztuk a Szovjet Népi Demokrácia az elmúlt 15 évben című alkotást, ezt kell vetíteni, ezt küldték az akkori agitproposok. Hát, vagy van nálam még esetleg Indiana Jones és a végzett temploma, és akkor ugye, hogy fogadtak?
Kitalálom, ki választotta.
Igen, nem biztos, hogy az ő választásuk volt, mert hogyha az aktuális helyi vezető elkötelezett volt nagyon, akkor természetesen a Szovjetunióban a népi demokráciát vetítettük. De volt olyan is, hogy felolvastuk a tartalmát, gépelve volt, még nem nyomtatva, felolvastuk a tartalmát, mondta az előjáró, hogy egy légypisszenést se akar hallani, mindenki legyen tisztában, hogy miről szól a film. Felolvastuk a tárgyalat, utána intett, hogy na, jöhet Indiana Jones, vagy a Star Wars, ami éppen volt. Ilyen is volt. Tehát ezek szép idők voltak, és ez az utazómozi nekem valahogy ezért szívügyem, mert ezt hozza vissza, ezt a korszakot, már nem a népi demokráciát, hanem azt, hogy megyünk, járjuk az országot, kitelepülünk, és örömet okozunk vele az embereknek.
Értek én mindenből, de egyet nem értek, meg lehet ebből élni egyáltalán?
Hát, ugye...
Vagy én ezt mást nem, is kell csinálni.
Nyilván nem. Én főállásban dolgozom jelenleg a Nemzeti Filmszínháznál, az az én főkereseti forrásom. Nyilván ezeket a projekteket támogatásból csináljuk, máshogy nagyon nem is lehet. Tehát lássuk be, arra nem sok vállalkozó van, aki azt mondja, hogy elmegyek egy, nem akarom Kisgyőrt megbántani, egy világ végén lévő kis településbe.
A világ közepén
lévő kis településre elmegyek, és vetitek 10-20 embernek, hát ugye az üzemanyagköltség, az autópálya, tehát az autó üzemeltetésének a rezsie, a filmkölcsöndi bőven nem fedezni, ezt máshogy nem lehet csak támogatásból.
Hát akkor támogassák továbbra is önöket.
Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is.
Jó egészséget, meg kedvet hozzá.
És visszatérve egy mondat erejéig az kérdésére, akkor... hogy nem csörög, sajnos most már csak digitális technikát használunk. Régen egy film A 16-os egy 3-4 tekercs film volt, a 35-ös film 5-től fölfele, 5-6-7-8-9, attól függ milyen hosszú, és jó rendes súlya volt. Manapság az van, hogy van a zsebember egy pendrive, és rajta van egy digitális mozikópia.
Nem kell kimenni akkor a filmszalagokért, amit Fémládába.
Az Algyógyi útra gondol?
Én Baktaló rendházam voltam egyébként.
Ja, a pályaudvarra a fémdobozokért, ami jön, és...
Voltak a filmek, fel kellett fűzni, meg stb. Meg ragasztani, amikor szakadt volt, de hát akkor önnek már nem kell a pendrive-ot megragasztani.
Nem kell, már ilyenek nincsenek.
Azért az Urániában ma még van egy, ami kópiáról megy.
A kollégám mondja éppen kicsit távolabbról, hogy jelenleg a mostani kitelepült vetítésünkkel egy időben, a mai napon az Urániába Pesten épp egy 35-ös van műsoron, úgyhogy ez jó. Mindenképpen jó, mert még mindig létjogosultsága van.
Nem nosztalgiázunk, hanem csak azt, hogy azért voltak jó dolgok is régebben is. Nem politikára gondoltam, hanem
egyáltalán,
magára.
Egyáltalán nem politizáltunk. Egyáltalán ez a beszélgetés egyáltalán nem a politikáról szólt, hanem arról, hogy a kultúrát terjeszteni kell, és nem szabad, hogy felnőjön olyan generáció, aki nem szembesül a, mondhatom azt, hogy nemzeti filmkincsünkkel.
Ami a világon az egyik legnagyobb.
Így van, így igaz.
Ragó István utazómhoz is beszélgettünk Kisgyőrben vetítés után. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Tikovics Ernő szerkesztőtárs, Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Péderi Zsolt nevében